Mindenkit szeretettel köszöntök, aki hűségesen kitart ezen a héten, és azokat is, akik most jöttek először a hét során hallgatni az evangelizációs sorozatot, Isten igét a 34. Zsoltárból. Énekeljük evangelizációs énekünket, imádom azt a nagy szerelmet, kezdető énekünket az első 4 versszakkal. Bárány, hogy vegyen tisztességet, hódolatot, áldást és dicsőséget. Urunk Jézus Krisztus, méltó vagy, hogy hatalmasnak, csodálatosnak, mindenhatónak, de ugyanakkor igazságosnak lássunk téged, aki részrehajlás nélkül ítélsz, és semmi nem kerüli el a figyelmedet. De Urunk, méltó vagy arra is, hogy lássuk a te sebeidet, amelyet értünk kaptál, összetörettetésedet, amely bűneink miatt következett be, és tudjuk, hogy kimondhatatlanul irgalmas vagy, minden emberi tapasztalatot felülmúlóan megértő, és nem küldesz el senkit, aki hozzád menekül. Urunk, Te tudod, hogy miért jöttünk a mai este, és Te tudod a terveidet velünk. Hiszük, hogy ezek jó tervek, a békesség és az üdvösség terve, nem az ítélet és a romlás terve. Az, hogy hitáltal belekapaszkodhassunk a Te személyedbe, és beteljesüljön rajtunk a Te csodálatos terved, a Te dicsőségedre, és mindannyiunk örömére. Amen. Szeretett testvérek, minden este néhány szót arról is mondok, mielőtt az igét felolvasom, hogy mi is az evangelizáció, és most megint erre térek rá egy kicsit. Mert nagyon sokszor azt gondolják, az evangelizáció az egyfajta kezdete a hívő életnek. Az evangelizáción tér meg az ember, az evangelizáción kezdi el a hívő életét, és az evangélium az a kezdet, van az először, amikor valaki megismeri az evangéliumot, aztán az evangéliumot már tudja, akkor jönnek a komolyabb, mélyebb tanítások, aztán a szolgálatra vonatkozó tanítások, és aztán utána talán az utolsó időkre való tanítások, nem is tudom, hogyan lehetne ezt kategorizálni. Azonban azt látjuk, hogy ez nem így van, hanem az evangelizáció egy olyan alkalom, amire mindenkinek szüksége van. Azoknak, akik még nem ismerik Isten fiát, Krisztus, mint személyes megváltójukat, azért, hogy megismerhessék őt, hogy belekóstoljanak az ő szeretetébe, az ő lényébe. Azoknak, akik már találkoztak vele, azok meglássák a nagyságába, és arra, hogy az élet minden területére érvényes Jézus szava és jelenléte. És azoknak, akik vele szolgálnak, azok meglássák, hogy abban a helyzetben, abban a szolgálatban, abban az élet szakaszban mit jelent a vele való közösség. Tehát, ha betűbe akarnám elmondani, akkor az evangélium és az evangélium hirdetés, az evangelizáció az nem a hívő élet ABC-je, nem az első osztály, hanem ahogyan a Biblia mondja, hogy Jézus az alfa és az omega, tehát a hívő élet A-tól Z-ig. Az életünk minden területén. És azért nagyon fontos ez, mert sokszor úgy van, hogy az emberekben két világ van. Van a hívő világ, a hívő kérdésekre adott hívő válaszok, ezt a gyülekezetbe alkalmazzák, a lelki közösségbe alkalmazzák. Még sok embernek a szóhasználata is megváltozik, a hangkordozása is, minden. És van a másik, amit pedig úgy általában az élet különböző területein. És sokszor mondják nekem az emberek, sokszor hallottam már ezt, hogy nagy tisztelet úr. Hát azokat a dolgokat, amiket a templomban hallunk, azt a munkahelyemen nem lehet. Hát egyszerűen nem lehet úgy. A testvérek, mondjuk a munkahelyen nem lehet, vagy a katonasságnál nem lehet, vagy van az életnek olyan terület, ahol az evangélium nem érvényes, akkor sehol sem érvényes, nem? Hiszen a legtöbb elgondolás és a legtöbb emberi bölcsesség olyan, hogy csak nagyon korlátozott helyen érvényes. De Krisztus alfa és omega. Mindenütt érvényes. Akkor miért van az, hogy olyan sokszor ezt tapasztalják az emberek, akik ezzel jönnek, hogy nem érvényes, azok reális tapasztalatról beszélnek, nem valami kitalált dologról. Próbáltak a munkahelyükön krisztusi emberként viselkedni, és forrul jártak. És ezért mondják, hogy ez nem érvényes, nem működik. De hogy mondjak valamit? Sokszor az nem működik, hogy van egy elgondolásunk, hogy Isten mit akar. Belekerülünk egy helyzetbe, ahol az az eddigi tapasztalatunk és elgondolásunk nem működik. Akkor nem Isten kicsi, nem az evangélium kevés arra a bonyolult vagy nehéz helyzetre, hanem sokkal inkább valószínű, hogy Isten azért vitt abba a nehéz helyzetbe, hogy mélyebben és nagyobbnak megismerjük az evangéliumot, és nagyobbnak lássuk Krisztust, az ő hatalmát és az ő dicsőségét. És Isten mindig kizökkent abból a tapasztalatból, hogy már tudom, hogy hogy van. Már kézbe tartom, már mindent tudok, de hogy tudok, mit? Újból és újból olyan helyzetbe vit, amikor kizökkenek. És szükségem, hogy mélyebben megismerjem őt. Szükségem, hogy keressem őt, hogy meneküljek hozzá, hogy féljem őt, hogy kapaszkodjak belé. Hát erről lesz a mai este egy kicsit szó. Milyen területekre alkalmazhatjuk az evangéliumot, ahogyan megyünk tovább a 34. Zsoltárban. Két részből áll ez a Zsoltár. Az első rész egy dicsőítőjének elsősorban, a második rész egy tanítás, ez már a második felében a gyülekezet lelkipásztorára marad. Én fejezem be itt a dicsőítő résszel, és akkor felolvasom ezt az egész dicsőítő részt, tehát az első versről a 11-ig. Dávidé abból az időből, mikor eszelősnek tetette magát Abiméreknél, aki elkergette, és ő elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan ő dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, akik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. És ugyanezt az utolsó három verset a Károliból is felolvasnám. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek. A tegnapi nap már beszéltem egy kicsit erről a versről, mit jelent érezni és látni az Úr jóságát. Biztos a testvérek emlékeznek, hogy ahhoz hasonlítottam, mint amikor meg van terítve az asztal, és egyszerre látjuk is, meg érezzük is. De idehozok két másik képet. Egy időben az egyik barátom, aki nagyon drága és nagyon különleges olaszországi csokoládékat, prémium márka csokoládékat hozott be az országba, megkért, hogy mindig segítsek neki, mert ismertem ezt a céget, meg ezt a márkát, hogy ilyen nagyobb rendezvényeken, különleges hotelekben, meg minden, ahol bemutatókat tartott, hogy segítsek a kóstoltatásba. Hogy gyönyörű szép tálcákon ki voltak rakva a különböző termőterületekről származó kakaóból készült csokoládék, mindenek megvan a története, és megvan, hogy hogy kell kóstoltatni, pofon egyszerű, csokoládénak nagyon fontos, hogy hogy roppan, akkor még nem veszük ki a papírból, megszagoljuk a roppanás után, akkor érezzük az illatát, utána kóstoljuk, mennyire rágjuk meg, hogy hol, milyen, nyelvünk melyik részén mit érzünk, és aztán mondunk róla véleményt. Azért mondom csak ezt így el, mert gondoljuk el, hogy egy csokoládét, ami egy ilyen drága és elit csokoládé, milyen furcsa, mert valaki fogna, venne egy marékkal, benyomná és egybe lenyelné. Mindenki azt mondja, ó, hát azért ez nem lehet így. Vagy ha nagyon különleges borokat kínálnak, és akkor valaki fogja, egy, kettő, három, három pohárra lehúz. Mindenki szíven ütne, hogy hát ember, amit megivott, az egy nagyon különleges, hosszú évekig érlelt, nagyon egyedi évjáratú bor, egy olyan szőlőről, ami nagyon régi tőkesor, egy különleges helyen van ez, ahonnan küretelték, hát ezt nem így isszuk, ezt kortyonként isszuk. Ez minden kortyában ott van a napfény, a talaj, és még egy borkóstoló szakértő hozzám tudná magyarázni. Amikor erről az igéről beszél, hogy érezzétek és lássátok az Úr, milyen jó, mert kicsit olyan érzésem van itt az evangelizációval kapcsolatban, mint a kóstoltató asztalnál lennék. És a testvéreknek akarom mutatni, hogy nézzétek az illatát, érezzétek ez csodálatos mennyei báránynak a jóságát irántatok, a szeretetét. Hogy mit adott értetek, hogy hogyan készítette a világ teremtésétől kezdve önmagát, hogy értünk adja az Istentől rendelt időbe. Hogy hogyan készítette mindent, ami szabadulásunkra, megmenekülésünkre, megváltásunkra. És Isten annyi mindent végez el, hogy odajáruljunk a kóstolóasztalhoz, olyan sokféleképpen kóstoltatja velünk az ő jóságát, az ő szeretetét, hogy azt szinte fel sem lehet sorolni. Testvérek, az a helyzet, hogy a kóstolásra mindenki szívesen jön. Tehát nem kellett egy külön embert alkalmazni, aki a vendégeket odahajtja a csokoládéasztalhoz, hogy kóstoljanak, ne? Ahol bort lehet kóstolgatni ingyen, ott biztos, hogy nem üres a pult. És nem úgy van, hogy jaj, már valakit győzünk meg, hogy jöjjön már ide, mindenki akar jönni kóstolni. Sőt, egymásnak mondják, figyelj, ott lehet ám kóstolni, gyorsan siess, mert még van. Van, aki többször is visszatért egyébként a postolónál, ízlet még ezt a fajtát, azt a fajtát, összehasonlítás, beszélgetés, ilyesmi. Ugyanilyen, hogy mi is szívesen azt gondoljuk, hogy jó, ilyen az Isten tisztelet is, az evangelizáció, kóstolgatjuk estéről estére, elhívjuk egymást, itt van a kóstoló, gyertek, kóstoljatok bele, ízleljétek meg, milyen ez lelkileg, hogyan volt, mint volt. De így nagyon érdekes, hogy ez a fordítás, az egyik fordítás azt mondja, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá folyamodik. A másik ilyen azt mondja, boldog az az ember, aki hozzá menekül. A károli fordítás pedig azt mondja, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Számomra különleges, hogy a hozzá folyamodik és a benne bízik, ezek nagyon hasonló dolgok, hasonló kifejezések, viszont valahogy kilóg ebből ez a menekülés kifejezés, nem? Valahogy ezzel a kóstolással, mintha nem összeegyeztethető lenne, hogy oda menekülni Istenhez. Tehát a kóstolóra nem oda menekül az ember. Mit jelent ez? Igazából azt jelenti, hogy Dávid menekült Saul elől. Egy menekülő ember volt, és az életének egy jelentős részét az határozta meg, hogy ő menekült. Ő bízott Istenbe, de ennek ellenére menekülnie kellett, és nem volt nyugta. És több fázison keresztül végig követhetjük a Bibliába, Sámuel első könyvében az ő menekülését, hogy hol bújtált, hova menekült, hogyan kerítették be, onnan hogyan nyert egérutat, hol volt városba, hol volt pusztába, hol volt barlangba, hol táborozott a legényeivel, egész életében menekült. És azt mondhatnánk, hogy Dávid tudta, hogy miközben ő egy menekülő ember, a menekülés nincs ellentétben az Isten jóságának a kóstolgatásával. Azt gondolnánk, hogy ha majd véget ér a menekülésünk, ha már az életünk megnyugszik, ha majd letelepedünk, ha egy nyugis időszak jön, akkor majd átgondoljuk a kapcsolatunkat Istennel. Ha majd egy kicsit olyan nyugi lesz, akkor majd foglalkozunk a lelki dolgokkal, akkor majd odaállunk Isten elé. Nem kell megvárni. Akármilyen nyomorúságos helyzetben vagyunk, akármilyen menekülő emberek vagyunk, belekóstolhatunk az ő jóságába. Érezhetjük és láthatjuk, hogy jó az Úr, és boldog, aki benne bízik. Mert nem az a kérdés, hogy menekülünk-e, hogy mitől menekülünk, hogy hogyan menekülünk, hanem inkább az a nagy kérdés, hogy hova menekülünk. Olyan kevés az bemenekülni a tévé elé, olyan kevés az bemenekülni az italhoz, olyan kevés az bemenekülni egy magunk által felépített, megkeményedett állapotból, hogy minden leperegjen, vagy lepattanjon rólunk. Olyan kevés az oda menekülni, hogy majd jobban összeszedem magamat, jobban megerősítem magamat. És olyan jó oda menekülni, ahol jelen van Krisztus az ő szeretetével, és az ő jóságát át lehet élni, meg lehet ízlelni, meg lehet kóstolni. Akkor olyan békességre talál az ember, és menekülése közben is a boldogság megjelenik az életében. Azért mondom ezt, mert talán a legtöbb ember vár a boldogságra. Volt Budapesten, most is volt idén is, de régóta egy Arc nevű kiállítás, biztos többen hallottunk róla, ilyen óriás plakátok vannak benne. Az egyik Arc kiállításnak az volt a témája, a boldogság. És a reklám plakáton egy nő volt, aki vár az állomáson. De szerintem nagyon jól elmondja, a legtöbb ember várja, hogy majd egyszer megérkezik hozzá a boldogság. És itt Dávid pont az ellenkezőjét mondja, hogy aki menekülése közben az Úrhoz menekül, aki menekülése közben az Úrban bízik, az megtalálja a boldogságot. Ahhoz nem elérkezik a boldogság, hanem ő elérkezik a boldogsághoz, Krisztushoz, az Isten jóságát kóstoló helyzetbe, megismeri őt, és része lesz a boldogságban. Menjünk tovább, nagyon érdekes, ahogyan folytatja, azt mondja, féljétek az Urat, ti szentjei. Az előbb menekülésről volt szó, most meg félelemről, menekülő emberről volt szó, itt meg Isten félő szentekről. Miért kell Isten félni? Régen azt mondták, ez egy Isten félő ember, és mit értettek az alatt? Hogy megbízható, tisztességes, becsületes ember. Isten félő ember. De ma valahogy ez olyan félelmetesnek hangzik. Miért kellene Istentől félni? Persze felejtsük el ezt, hogy nem kell félni. Sokan nem is akarnak ezt prédikálni, nem kell félni Istentől. Nagyon érdekes, hogy akkor mitől fél az ember általában. Felsorolok néhány dolgot, és utána igyekszem ezt teológiailag is megfogalmazni azért, hogy értsük. Például nagyon sokszor van az, hogy az ember attól fél, hogy különböző indítatásokat érez a saját testébe, vágyai vannak, kívánságai vannak, amiket nem tud megvalósítani, és fél, hogy az egész élete tönkre fog menni, mert soha be nem teljesülnek a vágyai, soha be nem teljesülnek a kívánságai. Szörnyű félelem ez, sok embert ez motivál, hogy nehogy ne teljesüljenek be a vágyaim, nehogy a kívánságaim semmivé legyenek, ne tudjam beteljesíteni őket. Aztán van olyan ember, aki attól fél, hogy van egy kis hang, ami újból azt mondja neki, gyenge vagy, erőtelen vagy, kövér vagy, csúnya vagy, nem vagy elfogadható, nem vagy megfelelő nő vagy, nem vagy megfelelő férfi. Ez a baj veled, az a baj veled, egy ilyen vád hang, és ettől rettenetesen fél az ember. Hogy ezt hallja ott magába, vagy ezt a tükörbe, mikor belenéz, akkor visszhangozza felé. Aztán borzasztóan fél az ember attól, hogy a körülvevő környezet olyan kihívás elé állítja, aminek nem tud megfelelni. Olyan munkahelyi elvárások, olyan elvárások mások részéről, mindenkinek olyan kocsia van, vagy lakása, vagy olyan helyzete, és én nem tudom azt a szintet. A munkahelyemen nem tudom azt a teljesítményt elérni. Nem tudok megfelelni, nem tudok elég jó lenni. Aztán attól mennyien félnek, amikor jönnek ezek a gondolatok, hogy elrontottad az életedet, mert nem ezt kellett volna végezni, hanem azt. Nem ehhez kellett volna hozzá menni, ahhoz, nem ezt kellett volna elmenni, hanem azt. Nem így kellett volna döntened, nem ezt a lakást kellett volna, nem ezt az autót kellett volna, nem így kellett volna, nem úgy kellett volna. És már minden rossz. Nem passzolsz, nem vagy elfogadható, a közösségben nem passzolsz. Aztán hány ember van, aki attól fél, hogy egyszer csak olyan kísértések töltik el, hogy ő majd másoknak is az életét megoldja, meg ő majd bármi történik, mindent megold magába is, közben ráérez valahol, hogy ez valami hamis, és nem lesz képes erre. És hiába mondja magának ezt a pozitív ideológiát, hogy minden jó lesz, mindent jól csinálok, mindent legyőzök, mindent megoldok. A félelem betölti a szívét, hogy jaj, ez lehet, hogy nem fog működni. És van a másik fajta, amikor valaki azt mondja, mindenestül nyomorult, elfogadhatatlan, gyűlöletes vagyok, undok vagyok, aljas vagyok, minden rossz, ami bennem van, teljesen elfogadhatatlan. Ugye ismerősek ezek a dolgok, amitől félünk, és mindenki fél ezektől. A miniszterelnöktől, a köztársasági elnöktől kezdve velem együtt, mindannyian ezektől félünk. Testvérek, három csoportot soroltam fel. Mindegyiknél a kísértést és a vádat. Az első volt a test, a saját testünk. Amikor az ördög kísért a saját testünkkel, akkor a testi vágyainkat felfokozza, olyan vágyakat ad nekünk, amit nem tudunk beteljesíteni, hogy gyötörjön velünk. Vagy vádol a testünkkel, azt mondja, hogy elfogadhatatlanok vagyunk, rosszak vagyunk, maga a testünk a rossz, a testünk a gonosz, gyűlöljük a testünket, hasonuljunk meg a testünkkel, jönnek a vádok. Azt mondja a teológus úgy fogalmaz, ez a három nagy ellenség az embernek, a test, a világ és a gonosz. A világ az a külső körülmények, a külső kultúra, ami olyan kísértéseket adhat, hogy túlvállaljuk magunkat, olyan dolgokba menjünk bele, amit tudjuk, hogy nem kellene, nem ez az út, nem ez a helyes, nem ez fog boldogítani minket, de mindenki ezt csinálja, akkor én is azt csinálom. De nem akarom, de muszáj azt csinálnom. És a vád, hogy nem felelsz meg a világnak, kirekesztenek, kidobnak, és ez mind benne van, ez a félelem, ez a nyomorúság. És aztán van a gonosznak a kísértése, aki egyszer azzal tölt el, hogy önmagad megváltója tudsz lenni. Meg tudod oldani magad, megmented magad, és hízeleg. És ez a kísértés, hogy önmagunk megváltói legyünk. Testvérek, hányszor van, hogy azt gondolom, jobban odafigyelek, és minden megoldódik. De valahol aztán az evangélium felvívan az agyamba, hogy hát Bálint, hányszor próbáltál már jobban odafigyelni, mindig sikerült? Hát igazából nem oldódott meg. Kevés, nagy a baj, és ez egy kísértés, hogy önmagunk megváltói legyünk. Azt mondjuk az Úrnak, Uram, majd én. Állj félre, majd én. Biztos bukás. És micsoda kísértés, és ugyanígy a vád is. Neked már nincs esélye, te már eljátszottad. Már így is többet kaptál Istentől, mint amelyik kellett volna. Eljátszottad, nincs esélyed. Te már le vagy írva. Olyan sokszor hallottam azt magamban, azt a vádat, hogy hát, annyira képmutató vagy. Hát ez színészkedés, ez az egész, amit csinálsz. Ez vallásos bohóckodás. Szóval olyan vádak, amik szinte fel se foghatóak, és ezbe vagyunk. Ha nem az Urat féljük, ha nem ő ránézünk, akkor ezek a félelmek kezdenek egyre jobban a hatalmukba keríteni. Ez nagyon érdekes dolog. Én egy kifelé forduló ember vagyok, könnyen beszélek, de az igehirdetés miatt olyan sokszor rám nehezednek ezek a félelmek, ha nem Istenre nézek, hanem akár azt gondolom, hogy jól felkészültem, vagy már biztos fog menni, már annyi szót prédikáltam, és teljesen hazavág. Kész vagyok tőle. Nem jut eszembe semmi. Ki számítógépet használ, az tudja milyen, amikor képernyő pihentető fut, nem lehet látni semmit. Szóval, ha Isten férjük, akkor még mit tapasztalunk? Azt, amit Pál apostol leír. Hogy mindenre van erőm a Krisztusba, aki engem megerősít. Amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Aztán azt tapasztaljuk, amikor kifosztással kísér minket a gonosz. Hogy Krisztus tette nekünk Isten. Szentségé, megigazulásá, megszentelődésé, megváltásá. És hogy Krisztusban mindennel megajándékozott minket, ami az életre való. Mindennel megajándékozott. Vagy más helyen. Ő, aki tulajdon fiát nem kivélte, hanem mindannyiunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk. Értjük ezt a Zsoltár verset? Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, semmiben nincs fogyatkozásuk. Amikor Istenre nézünk, amikor az ő hatalmára, akkor a testnek, a világnak, a gonosznak, a félelmet és rettegés keltő erői leomlanak, leromlanak. Ezt egy helyen úgy fogalmazza meg Pál apostol, mint a hit pajzsa, amikor Isten ígéreteit komolyan vesszük, akkor olyan, mintha egy nagy pajzs lenne előttünk. Egy igazán nagy pajzs, amiről lepattannak a gonosz nyilai. De nem egy kis pajzsra gondoljunk, amikor a katonák a római képeken látjuk, hogy egy kis pajzs van a gladiátoron, a másik kezében egy kard, hogy a szemközti egy másikkal való négy, egy az egybe küzdelembe a kis pajzsal hárít, és már oda is csak a karddal. Nem sokkal inkább egy olyan pajzsra kell gondolnunk, amit a rómaiak használtak, meg amit más népek is használtak, például egy alakzatba való rohamozásnál, vagy egy városromakor. Ami betakarta az egész testet, és az arra volt, hogy amikor támadtak valami erősséget, ami tudták, hogy na itt aztán minden dobnak ránk, ami csak a kezük ügyébe kerül, az meg tudja védeni, az el tudja hárítani. Ugyanígy a Krisztussal való kapcsolat, az Isten félelem, az életünkben egy olyan erős pajzs, hogy tudjuk, hogy megyünk át az életen, mind a test, mind a világ, mind az ördög számtalan nyilat és követ, és mindent fog ránk dobni, próbálni, csapdába ejteni meg mindent. De olyan erős ez a pajzs, az Úr olyan biztos védelem az övéinek, hogy mindezeket elháríthatjuk. Ha őt féljük, ha ő benne hittel kapaszkodunk, akkor semmiben nem lesz fogyatkozásunk. Hadd mondjam végig, mit mond Isten a testünkről? Azt mondja, hogy bár elesettek vagyunk, és gyengék, ő meg tud szentelni itt ebben a mulandó testben, és egy új testet ajándékoz meg, amely tökéletesen tükrözi a Krisztus dicsőségét. Nem kell a testünkért élni, de örülhetünk a testünknek. Minden dologban, amiben még van egészségünk vagy életerünk, az hálaadással élhetjük és élvezhetjük az Úrban. Mert megszabadít az ördög félelmétől. Testvérek, hány ember van, hány fiatal van, aki nem mer egy kapcsolatba belépni, pszichológushoz járnak, pont valaki így az eszembe is jutott ezzel kapcsolatban, mert amikor eljut egy szintig a kapcsolat, akkor egyből elmenekül. Mi történt? Kiderül rólam, hogy csúnya vagyok, buta vagyok, elfogadhatatlan vagyok. Ezek az ördög vágyai. Akkor soha nem ismerek szembenézni igazából a gyengeségeimmel, meg azzal se, hogy lehet, hogy Isten készít olyan embert, aki a gyengeségeim ellenére, vagy a gyengeségeimmel együtt szeret, és elfogad. A gyülekezetünkben egy idős presbiter azt mondta, hogy Bálint, a feleségem már nincs itt, hosszú évek óta meghalt, de még a rossz tulajdonságai is hiányoztak. Értjük? A szeretet valahogy, az Isten szerint való szeretet megváltoztat sok minden. Vannak, akik nem mernek aszerint élni, ami tehetségük van, vagy képességük van, mert az ördög vádakkal gáncsolja őket. Vannak, akik pedig azért buknak el, mert túl nagyra teszik a mértékét, és olyan dolgokat várnak el maguktól, akár mások nyomására, vagy a külső nyomásra, amit nem kellene nekik teljesíteni. Nem akkor lennének valakik, ha azt teljesítenék, mert már valakik Krisztusba. Milyen jó, amikor egy ember tudja, hogy megváltott vagyok Krisztusba, beteljesedett az életem. Nem a munkámmal, vagy a családommal fogom beteljesíteni. Krisztusba beteljesedett az életem. Minden más ráadás. Ó, milyen nagy dolog ez, amikor valaki azon gyötrődik, hogy nincs gyereke, pedig szeretne, vagy valaki azon gyötrődik, hogy nem tud annyit keresni egy férfi, mint amennyit szeretne keresni, hogy tudja, hogy nem az, hogy még befejezem azt a nyaralót, megszülöm azt a gyereket, ezt vagy azt még végrehajtom, nem ez fogja kiteljesíteni az életemet, hanem Krisztusban teljes az életem, és pont ezért szolgálhatok neki. Testvérek, Isten szent, és amikor az ő szent jelenlétében látjuk magunkat, akkor sokkal több nyomorúságot és gyengeséget és méltatlanságot fedezünk fel magunkon, mint amit gondoltunk volna. És mégis az ő szeretete mindezeket eltörli, és mindezekkel együtt elfogad minket. Mielőtt egy pap az áldozatot bemutatta és bement a szentek szentjébe, le van írva az Ószövetségben, hogy micsoda tisztulási szertartáson kellett végigmennie. Meg kellett mostania, így és úgy, és olajjal megkenni, és olyan ruhát venni, és hihetetlen milyen bonyolultnak tűnik a elolvasás alatt. És állítólag, amikor egy pap bement, akkor rákötöttek egy kötelet a bokájára. Azért, hogyha Isten mégse találná szentnek, és megölné, akkor ugye nem tud senkibe menni, mert ő is meghal, akkor legalább ki tudják húzni a holttestét. Gondoljuk el, hogyha mi lennénk a papok. Kötik, jó felkészültünk, kötik a lábunkra a csomót, hát lehet, hogy erős szívdobogásom lenne. Sőt, biztos. Mert Isten ennyire szent, és azok, akik közelébe voltak Istennek, ilyen értemben, mint a papok ezt látták. De igen, így van ma is. Aki ismeri Krisztust, és a közelébe kerül, ha sokkal több mindent lát meg magából, mint amit meg szeretne látni. És úgy érzi, hogy hát ha Isten elvetne, akkor jogos lenne. De ugyanakkor mégis találkozik az ő kimondhatatlan szeretetével. És ha találkozik az ítélettel és a szeretettel, amely Krisztusban ott a kereszten egyesült, akkor ez megváltoztatja minden más fenyegetéshez, minden más elváráshoz a viszonyát. Akár magával, akár külső személyekkel szemben. Akkor valaki azt mondja, bárki elutasít engem, Krisztus elfogadott. Bárki megkritizál engem, ő töredékét se tudja az én nyomorúságomnak. Az én Uram sokkal többet tudna felhozni ellenem, és eltörölte. Akkor nem fogok megrettenni mások kritikájától. Hadd fejezem be ezt a részt azzal, hogy Zimányi Józsefet, aki lelkipásztorként Kárpátalján is szolgált, és benne volt abban a keleti baráti körben, amely Sztálinnak írt egy levelet, hogy mivel magát Istenként mutatja be, Isten, mint Nabukodonozort, meg fogja őt alázni. Hát gondolhatjuk, hogy a sztálinizmus csúcsán valaki egy ilyen levelet írt, KGB-nek főtt a feje, hogy most ezt továbbítsák, vagy nem, az egész rendszer csődje, hogy minden elnyomás és propaganda ellenére még ilyet írnak az emberek. Már rég meg kellett volna szűnni az egyháznak, a vallásosságnak, nem, hogy még Sztálin megkérdőjelezni. Elkerült Szibériába, de mindig az volt a rendszerbe a dolog, hogy mielőtt valakit elítélnek, mindig megpróbálták beszervezni. És akkor mondja neki a tiszt, hogy hát legyen, működjön együtt. És akkor azt mondta Józsi bácsi, most nézzel rám a fejem tetejétől a lábom ujjáig. Én már teljesen eladtam magam. Már nincs olyan tagom, olyan részletem, amit el tudnék adni. Kinek az amerikaiaknak dolgozik? Jézusnak eladta magát. Mindenestől. És hogyha Krisztusnak teljesen odaadjuk magunkat, minden tagunkat, akkor nem kell rettegnünk a másik embertől, nem kell rettegnünk önmagunk kritikájától, a külső félelmektől, mert Isten szentsége elfogadott Krisztus által. Testvérek, mivel ez egy őszinte evangelizációs alkalom, azzal az igével fejezem be ezt a részt, hogy nem mondom, hogy már elértem, de megragadott engem a Krisztus. Olyan sokszor visszaesem ezekbe, amiket mondtam. Olyan sokszor nem az Urat félem, és ezek a félelmek meglepnek, és emiatt nagyon rossz pillanataim vannak, meg azoknak is, akik mellettem vannak. És ha ugyanezt tapasztaljuk, akkor csak egy a megoldás, féljük az Urat. Forduljunk oda hozzá, tekintsünk rá, meneküljünk ő hozzá. És itt érek a 11. vershez. Az oroszlánok éheznek és szűkölködnek, de akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek. Testvérek, azt hiszem, hogy ha mindannyian végig kitöltenénk egy kérdőívet, hogy mennyire jó a főnököm 1-10, mennyire jó a lakhelyem, mennyire jók a gyermekeim, mennyire jó a férjem, a feleségem, mennyire jó az én élethez való hozzáállásom, mennyire jók az életkörülményeim, mennyire jó az anyagi körülményeim, akkor lehet, hogy átlag alatt teljesítenénk a tesztet. Akkor hogy van ez az ige, hogy akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek? Nem úgy van, hogy a leggazdagabbak, a legjobban bővölködők, a gyülekezetbe járó emberek, nekik van mindenből a legjobb. Ha elővennénk a telefonunkat, akkor biztos, hogy nekünk volna a legjobb telefon, nem? Összesen, hát sajnos nem. És nem a mi autóink a legjobb autópark, nem ennek a gyülekezetnek az autóparkját akarnák lecserélni valakit. Tehát, jaj, jobban nekünk. Akkor hogyan érti ezt a zsoltáros? Hogyan érti ezt Dávid ebben a helyzetben, amikor éppenséggel nincs semmije, és amilyen van, azt se tudja igénybe venni, mert nem tud hazamenni, mert üldözik. Olyan, mintha minden jótól meg lenne fosztva. Meg van fosztva a békétől, a magántulajdontól, az emberek megbecsülésétől, attól, hogy megélje a saját képességét, beteljesítse a maga elhívását, szinte mindentől meg van fosztva, akkor hogyan mondhatja, hogy akik az Urat keresik, nem nélkülözik a jót? Azt hiszem, hogy itt egy mélyebb ismeretről van szó. A gazdag ifjú oda megy Jézushoz, és azt mondja, jó mester, mit cselekedjen, hogy az örök életet elnyerjen? És Jézus mit kérdez tőle? Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Tehát, van-e jó férj, testvérek? Nincs. Mert senki sem jó, csak egy az Isten. Van-e jó feleség? Nincs. Mert senki sem jó, csak egy az Isten. Van-e jó főnök? Nincs jó. Senki sem jó, csak egy az Isten. Van-e jó életkörülmény? Nincs jó. Senki sem jó, csak egy az Isten. Van-e jó kilátás az életben? Nincs jó. Értjük? Ez egy nagy becsapás, hogy jók legyünk, meg jóra számítsunk, meg jót akarjunk. Ezek biztos, hogy becsapások. Én csak jót akarok neked. Senki sem jó, csak egy az Isten. Lehet, egy kedvezőt akarunk, vagy segíteni szeretnénk, de hogy jót, az csak jó csak az Isten. Senki más. És ez becsapás, amikor ezt gondoljuk. De ha valaki Istent megismeri, Istent keresi fel, akkor mindig azt fogja megtapasztalni, hogy Isten jó. És Isten nem kell nélkülözni, soha, semmilyen élethelyzetben. Hogy ő jó, és nem kell nélküle lenni. Testvérek, hány percet kell várni, hogy az Úrhoz kiáltsunk? Bármilyen helyzetben. Semennyit, egyből jöhetünk. Nem kell nélkülözni egy pillanatig sem az ő jóságát, az ő jelenlétét. Amikor nagyon-nagyon nagy bajba vagyunk, és ránk omlottak a dolgok, és kicsúszott a talaj a lábunk alól, és össze vagyunk roskadva, akkor mennyi idő, mire az Úr elkeres minket, és szól hozzánk? Nem kell várni, ott van az ő jósága körülről azonnal, még ha nem is látjuk, vagy nem is fogjuk fel. Akik az Urat keresik, azok nem nélkülözik a jót. Olyan érdekes ez az összehasonlítás, mert az oroszlán az állatok királya. Mindent megtel, nagyon erős, falkába vadászik. Ordítanak az oroszlán kölykök, de nem lehet látni, bármikor rávetik magukat a trédára, elejtik. Nagyon ügyes vadászok, mindent megtehetnek, amit csak akarnak. És van, hogy rajtuk is kifog egy helyzet. Van, hogy ők sem tudják elérni a céljaikat. Ők sem jutnak Edelhez. De akik az Urat szeretik, az Úr jobban gondoskodik szeretetében, mint a legerősebb segítő. Mint akinek az oroszlán szülők hozzák össze a vacsoráját, annál is jobb az, akiről maga az Úr gondoskodik. Szent Kolumba, aki mint szerzetes Britanniába szolgált, és ott hirdette a Krisztust, halála előtt ezt a 11. verset fordította utoljára. Ezt még lefordította, hogy akik az Urat keresik, azok nem nélkülözik a jót, és leírta, hogy a Zsoltár második részét már más fogja folytatni. Reggel lement az imaórára, és ott érdemelve az Úr előtt meghalt. Úgy emelték fel, és akkor már lehunta a szemét, és kirehelte a lelkét. Ez volt életének a summája, ez volt az utolsó lehellete, hogy akik az Urat keresik, nem nélkülözik a jót. Azt hiszem, hogy ez a Zsoltár mindannyiunkat bátorít, hogy meneküljünk az Úrhoz. Mert nem az a kérdés, hogy mi elől menekülünk, hanem hogy hova menekülünk. Hogy féljük az Úrat, hogy ne kelljen mástól félnünk, a test kísértésétől vagy vágyától, a világ kísértésétől vagy vágyától, a gonosz kísértéseitől vagy vágyaitól, hanem féljük az Urat, aki megsebez, de be is kötöz. Aki szent és igazságos, de irgalmas és kegyelmes. És igazság és szeretet ott a kereszten találkoztak, és hogy a plakáton is rajta van, a hűség és a béke csókolgatják egymást. Igen, merjük az Urat keresni, félni, hozzá menekülni. És nem tudom, hogy ki most ebben az állapotában hol tart. Életének melyik részére nem alkalmazható már mindaz, amit eddig Istenről megtanult és megtapasztalt. Ki hol tart a menekülő állapotba, a kereső állapotba, már az Isten félelem és az odaadás útján, de mindenkit szeretnék bátorítani, és mindenkit szeretnék felhívni erre, hogy lépjünk közelebb. Féljétek az Urat, keressétek az Urat, meneküljetek az Úrhoz. Mert Jézus azt mondja, minden, akit nekem ad az Atya, én hozzám jön. És aki én hozzám jön, az semmiképpen nem küldem el magamtól. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, hozzád jövünk, és köszönjük, hogy elfogadsz. Annyi minden van, ami elől szeretnénk elmenekülni, amit szeretnénk megúszni, és mégis a nyomunkba liheg. Urunk, hozzád szeretnénk menekülni. Uram, te látod, hogy ki az, akinek most nagyon-nagyon nehéz helyzetben van az élete, és nagyon szeretne elmenekülni abból a helyzetből, és a Zsoltárossal együtt szeretne szárnyakat kapni, hogy elmenekülhessen, láthatatlanná válni, hogy elbújhasson, Urunk, az, hogy ne csak valami elől meneküljön, hanem hozzád menekülhessen, nálad tapasztalhassa meg a te szeretetedet, megízlelhesse, megkóstolhassa a te jóságodat. Urunk, te látod, hogy kik azok itt a gyülekezetben, akik már régóta a te félelmedbe járnak, és a te tetszésedet keresik. Te látod, hogy kik azok, akik ezek közül megrettentek, akár a test kísértéseitől, akár a test miatt való vádaktól, vagy a környezet kísértéseitől, biztatásaitól megkeseredtek, vagy megrettentek a környezet elutasításától, kritikájától. Úrunk, te tudod, hogy ki az, aki esetleg a vád, vagy a kísértés belső hangjaival, rossz álmokkal, belső félelmekkel vívódik és vajudik. Add, hogy mindezek a testvérek téged féljenek, dicsőséges bárány, uraknak urát, Jézus téged, aki előtt minden térnek meg kell hajolni. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Urunk, minden félelmünkből hozzád sietünk, és téged szeretnénk félni, mindenek felett való Urat és Királyt. Urunk Jézus Krisztus, te ismersz bennünket, és tudod, hogy mit keresünk az életben. Szeretnénk téged keresni mindig. Nem pusztán az, hogy jók legyünk, vagy velünk jók legyenek, hiszen olyan sokszor ez hiú ábránt. A csalódás meleg ágya, ez is csak egy kísértés. Hanem, hogy a te jóságod éltessen bennünket. A te jóságod betöltse minden szükségünket. Hogy a veled való találkozás életünk magasságában és mélypontján egyaránt betöltse a szívünket békével, örömmel és szeretettel, és ez áradjon ki a körülöttünk levőkre. Uram, még azért imádkozom, hogy te készítetted elő ezt a pár napot, amit itt lehettem Ajkán. Köszönöm mindazokat, akikkel találkozhattam, beszélgethettem, akikkel imádkozhattunk együtt. És te folytasd a te áldott munkádat mindannyiunkba, hogy egy napon a te országodba is együtt lehessünk, és együtt tudjunk magasztaló énekeket mondani, és elmesélni egymásnak, hogy mennyi jót tettél velünk, hogy ízleltük, és hogy tapasztaltuk a te jóságodat, hogy mennyi mindennel töltöttél be, és mennyi félelemtől szabadítottál meg. Urunk, több lesz, mint amit most el tudnánk mondani, de hiszem, hogy akkor majd ezt mind ki tudjuk fejezni a te dicsőségedre. Legyen áldott a te neved. Amen. A csendes percbe személyes imádságunkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Az áldás előtt a 459-es énekünket keressük ki, és énekeljük végig 459-es dicséretünket végig az Isten bárányára letétem bűnömén.
Thank you.
fennállva kérjük Isten áldását. Keressétek az Urat, még megtalálható. Hívjátok segítségül nevét, ameddig közel van. A mi Urunk Jézus Krisztusunk kegyelme, mennyei Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen.